a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány elfogadta a 3%-os otthons starttámogatási programot, hangzott el Orbán Viktor miniszterelnök korábbi bejelentése a kormányinfón. A Demján Sándor program részeként már az év elején felvetődött az otthonteremtés fontossága, akkor határoztak, hogy célzott programokat hirdetnek az első lakáshoz jutás megkönnyítésére, ismertette Gulyás Gergely. Maximum 50 millió forintot lehet felvenni első lakás vásárlására 10%-os önrésszel, legfeljebb 25 év futamidőre. Az otthon start hitel más családi kedvezmény igénybevétele mellett is felvehető lesz szeptembertől, közölt a miniszterelnökséget vezető miniszter. Mi Ukrajnát nem szeretnénk az Európai Unió tagjainak sorában látni, azt a Vox 2025 során megnyilvánuló népakaratot, 2 millió egyirányú és világos véleményt nem lehet lesöpörni az asztalról, fogalmazott Gulyás Gergely. A NATO csúcs alapvetően tért el a korábbi csúcsoktól, azáltal, hogy az Egyesült Államok új vezetése és új elnöke teljesen világossá tette, hogy Ukrajnának a jövője nem a katonai szövetségben van, erről is beszélt a miniszter. A szárazság miatt a helyzet nehéz, de már májusban felállították az aszályvédelmi operatív törzset, akkor biztosították azt a 4 milliárd 700 millió forintot, ami a gazdáknak jelentős segítség, jelezte Gulyás Gergely. Ezen kívül mintegy 10 milliárd forint értékben a gazdáknak ingyen adják a vizet, mondta el, hozzátéve, hogy ezt Brüsszel támadja, de kitartunk amellett, hogy ilyen nehéz időszakban a gazdáknak az ingyenes víz biztosítása a versenyképesség szempontjából is rendkívül fontos és előnyös. Minden magyar ember sikere Kapu Tibor űrutazása, mondta Vitályos Eszter kormányszóvivő, hozzátéve, hogy ez inspiráció lehet minden fiatal számára. Az elmúlt hónapok során sikerült megteremteni az amerikai-magyar kapcsolatok új aranykorának stabil alapjait. Donald Trump elnök hivatalba lépése óta a barátság felváltotta a kioktatást, vádaskodást és megbélyegzést, jelentette ki Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter az amerikai függetlenség napja alkalmából rendezett ünnepi fogadáson mindenekelőtt azt emelte ki, hogy az USA-hoz hasonlóan Magyarország is rendkívüli jelentőséget tulajdonít a függetlenségnek. Kifejtettem, a két ország igen hasonló stratégiát követ a határvédelem és az illegális migráció elleni küzdelem terén is. Kitért arra, hogy hazánk és az Egyesült Államok kormányzata egyaránt nagy hangsúlyt fektet a családok támogatására és a hagyományos értékek megerősítésére. Érintette a két oldalú gazdasági együttműködés kérdéseit is, rámutatva, hogy tavaly új rekordot döntött a kereskedelmi forgalom. Azt is bejelentette, hogy rövidesen új magyar konzulátus nyílik Bostonban. A hőség miatt a szervezők elhalasztják a vasárnapi Könnyek a vízben segélykoncertet. Az esemény fő támogatója a Szerencsejáték ZRT azonnali 100 millió forintos támogatást nyújt az ökumenikus segélyszervezet közreműködésével az árvíz sújtotta a székelyföldi családoknak. A koncert új időpontjáról később adnak tájékoztatást. Egyharmad balatonnyi vizet sikerült betárolni a májusi esős időszakban, ezt most eljuttatják az aszállyal sújtott területekre, közölte tegnap a miniszterelnök az aszályvédelmi operatív törzsülése után. Orbán Viktor a Facebookon azt írta, ősszel is folytatódnak majd a vízpótlási munkák. Az elmúlt 6-7 évben folyamatos aszályhelyzetben vagyunk, fogalmazott az Inforádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatóság Intézetének vezetője. Magyarországon már nem csak meteorológiai, hanem hidrológiai aszály is van, hívta fel a figyelmet Bíró Tibor. Akkor a vízhiány, hogy kilátszik a Maros alja, normális esetben augusztus végén szoktak a homokszigetek felbukkanni a folyó hazai szakaszán. A MÁV csoport díjmentesen biztosít vizet utasainak a forgalmas állomásokon ma, a hőhullám tetőzésekor, a legforróbbnak ígérkező napon. A nagyobb vasút és buszállomásokon számíthatunk frissítőre Budapesten és vidéken egyaránt. Júniusban 219.599 álláskeresőt regisztráltak, ami tavalyhoz, illetve az előző hónaphoz képest is több mint 3.000, 2010-hez képest pedig 326.000 fős csökkenést jelent a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint. A kormány mindent megtesz azért, hogy aki akar és tud, az dolgozhasson, ennek érdekében célzott programokkal segíti az álláskeresők mielőbbi elhelyezkedését, kommentálta a jelentést a Nemzetgazdasági Minisztérium. Egyszerű adatszolgáltatással segíthetik az ellátásbiztonság megőrzését a napelemesek, hívja fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium. Indoklásként azt írták, tömeges elterjedésük ellenére jelenleg még sehol nem állnak rendelkezésre teljes körű adatok a háztartási méretű kiserőművek termeléséről. Az áramhálózat zavartalan működtetése az ellátásbiztonság érdekében pontos információkkal kell rendelkezni. Végül az időjárásról, derült az ég, csapadék nem hullik, a csúcshőmérséklet 35-37 fok körül alakul, híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Közös tanévzáró hálaadó ünnepséget tartottak az Egri Hittudományi Főiskola, az Érseki Papnevelőintézet, valamint a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium előjárói és növendékei számára június 19-én. Köszöntőjében Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora felidézte a papképzés 320. tanévének legfontosabb eseményeit. Őt hallják most.
Ez az ünnepélyes tedeum ragyogó alkalom arra, hogy megköszönjük az Úr Jézusnak mindazokat a kegyelmeket, amit az elmúlt tanévben kaptunk tőle. Kedves kispapok, minden tanévnek van valami jellegzetessége, sőt, nem csak egy, hanem több is. Legalább most a tanév végén gondoljunk arra, hogy a 320. tanév fejeződik be most az Egri szemináriumban. Telekesi püspök döntése alapján már 1704-ben négy kispappal kezdődött meg a papnevelés Eger városában, és azóta folyamatos a papképzés ebben a városban. Míg az egyház és vallás ellenes szocializmus idején is megmaradt ez a ház, mint papnevelőintézet az Egri Egyházmegye szolgálatára. Azután ne feledkezzünk meg az elmúlt tanév két másik nagy jubileumáról. Ősszel ünnepeltük, hogy 250 évvel ezelőtt a liceumban megkezdődött a felső oktatás, mi pedig arra is emlékeztünk, hogy Eszterházy Károly püspök 1774-ben úgy döntött, hogy a kispapok ne a Foglár utcai szemináriumban, hanem a liceumban hallgassák a teológiai előadásokat. És ez így maradt egészen 1944-ig. Azután nem csak a Katolikus Egyetem, hanem mi is megünnepeltük Eszterházy püspök születésének 300 éves évfordulóját. Mi is ott voltunk a nagy ünnepen, mert mi is tiszteljük és nagyra értékeljük Eszterházy Károly, az utolsó nagy egri püspök személyét és életművét. Úgy tekintjük őt, mint a szeminárium második megalapítóját. Az egri szemináriumot Telekesi István püspök alapította, de illik azt is tudni, hogy a papnevelő intézet épülete mai végleges formáját csak Eszterházy Károly püspök idejében nyerte el. Azután említésre méltó az is, hogy a nagy püspök a 18. század második felében megújította a teológiai oktatást és a papképzést. A reformokat az is szükségessé tette, hogy 1777-ben megjelent a Ratio Educationis, és ehhez kapcsolódóan 1778-ban a teológiai tanulmányok szabályzata, és Eszterházi püspök 1779. augusztus 19-én vezette be ennek előírásait. Történelmi eseménynek mondható az is, hogy Afrikából érkezett kispapjaink is voltak ebben az esztendőben. Valamikor az elmúlt évszázadokban Európából mentek misszionáriusok Afrikába, napjainkban pedig Nyugat-Európában főleg, de nálunk is Afrikából jönnek hozzánk kispapok, hogy majd nálunk hirdessék az Isten országának evangéliumát. Talán mondanom sem kellene, hogy a tanév két legfontosabb eseménye Ferenc pápa halála és 14. Leó pápa megválasztása volt. 12 év után búcsúztunk Ferenc pápától, aki földi zarándok útját befejezve április 21-én húsvét hétfőn hazatért a mennyei atyaházába. Nagyon szép, emlékezetes befejezése volt Ferenc pápa földi életének, hogy húsvét vasárnap, bár már nem tudta elmondani Urbi et Orbi áldását, de azért levitette magát a nép közé, és valahogyan úgy, mint Jézus, mielőtt mennybe ment volna, megáldotta tanítványait. Ő is egy áldással távozott, és így maradt meg a katolikus keresztény nép emlékezetében. Mi magyarok azért is tiszteljük, mert kétszer is ellátogatott Magyarországra. Először 2021. szeptember 12-én, amikor az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus záró miséjét mutatta be. Második hivatalos apostoli látogatása pedig 2023. április 28 és 30 között volt, amelyen mindnyájan részt vettünk. Ferenc pápa 2025-re meghirdette a remény szent évét. Arra hívott minket, hogy a remény zarándokai legyünk, és ő maga is a remény zarándokaként hagyott itt minket. Azt is mindnyáján tudjuk, hogy a pápa választó bíborosok kollégiuma 2025. május 8-án megválasztotta Róma 267. püspökének Robert Francis Prevost Ágoston rendi szerzetest, bíboros érseget, a püspöki dikasztérium prefektusát, aki 14. Leó néven kívánja betölteni a péteri szolgálatot. Mindjárt láttuk a televízión keresztül, hogy a Szent Péter Bazilika központi lodzsájáról, az úgynevezett áldások erkélyéről hogyan köszöntötte az egybegyülteket és az egész világot. 14. Leó pápa nagy példaképe Szent Ágoston. Szinte minden beszédében szokta idézni egyházunk nagy tanítóját. Nekünk pedig jó észrevennünk, hogy nem tudja és nem is szeretné elhagyni ágostoni gyökereit. Tetteiből, szavaiból sugárzik Szent Ágoston nagy tudása és bölcsessége, ami különösen is fontos számunkra ebben a mai pluralista, hitetlenségre hajló világban. Nem meglepő, hogy a jelmondata is Szent Ágostontól származik. Latinul in illo uno sumus, vagyis ő benne az egyben egyek. Ez arra utal, hogy Jézusban az egyetlenben mindnyájan egyek vagyunk. Ezeket a szavakat Szent Ágoston használta az egyik prédikációjában, amikor a 127. Zsoltárt magyarázta. Idézem, bár mi keresztények sokan vagyunk, az egyetlen Krisztusban egyek vagyunk. Röviden, ő benne az egyben egyek. Annak idején Szent Ágoston sokat írt és beszélt az egyház egységéről és az egység megélésének fontosságáról. Nyilvánvaló, hogy a Szent Atya bennünket is arra biztat és bátorít, hogy tegyünk meg mindent azért, hogy minden különbözőségünk ellenére is létrehozzuk szemináriumainkban is a hitből fakadó lelki egységet. Ebben a tanévben, illetve ebben a jubileumi szent évben van még egy olyan évforduló, amiről feltétlenül meg kell emlékeznünk egy hittudományi főiskolán. 1700 éve tartották ugyanis az első nagy ökumenikus zsinatot, a niceai zsinatot. Egyháztörténelem, dogmatörténet, patrológia és dogmatika órákon sokat hallottunk ennek az első egyetemes zsinatnak a jelentőségéről. A niceai zsinat feladat az volt, hogy megőrizze a hitbeli egységet, amelyet komolyan veszélyeztetett Jézus Krisztus istenségének és az atyával való egylényegűségének a tagadása. Mintegy 300 püspök volt jelen, Konstantin császár kezdeményezésére 325. május 20-án a császári palotában gyűltek össze a püspök atyák. A témák megvitatása után a Szentlélek kegyelmével valamennyien elfogadták azt a hitvallást, amelyet napjainkban is elmondunk minden vasárnapi szentmisében. Méltó és igazságos, hogy legalább a tanév végén megemlékezzünk Aquinói Szent Tamásról is, aki 800 évvel ezelőtt, 1225. január 28-án született az itáliai Rocca Seccában. Mindnyájan tudjuk, hogy nem csak a skolasztikus filozófia és teológia legkiválóbb képviselője, hanem a második keresztény évezred legnagyobb teológusa. Alig van olyan teológiai tantárgy, ahol ne találkoznánk az ő nevével. Kedves testvérek, ennyit a visszaemlékezésekről. Elérkeztünk a 2024-25-ös tanév végére. Néhány perc múlva hálát adunk Isten minden kegyelméért. De mielőtt bezárjuk a tanévet, feladatom az is, hogy pappá szentelendő végzős hallgatóinkat elbúcsúztassam, és ünnepélyesen átadjam nekik a diplomát. Az idei diplomaosztásnak is van egy különleges sajátossága. A specifikum az, hogy mindhárom végzős kispapunk a Redemptoris Mater Missior Szeminárium papnövendéke volt. Ráadásul ketten nem is magyar állampolgárok. Mindjárt tudjuk, hogy nekik több áldozatot kellett hozniuk azért, hogy eljussanak a szentelési oltárhoz. Nem volt könnyű nekik eljönni egy messze idegen országba és megtanulni a magyar nyelvet. Az első években nem sok örömet jelentett nekik részt venni az előadásokon, de Istennek legyen hála, ők ezt is vállalták. Remélhetőleg itt nálunk, ebben a kis országban most már megértették Jézus szavait, aki egy alkalommal ezt mondta az apostoloknak: mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, apját, anyját, feleségét, gyermekeit vagy a földjét, százannyit kap, és örökségül kapja az örök életet. Kedves szentelendők, sokszor szoktam mondani, hogy lex orandi, lex credendi, az imádság törvénye, a hit törvénye, mert egyházunk hivatalos imádsága is emlékeztetnek bennünket hitünk igazságaira. Ezt látjuk a papszentelés szertartásában, annak régi és új formájában is. Az evangélium felolvasása után kezdődik a szentelési szertartás. A szeminárium rektora szólítja majd a diákonus és papjelölteket. A név szerinti szólításra mindegyik jelölt az feleli jelen. Sajnos. A magyar fordítás nem szerencsés, nem adja vissza teljesen a latin szöveg értelmét. Mert a latin nyelvű liturgiában a jelöltek azt szokták mondani, ad sum, ami nem csak azt jelenti, hogy itt vagyok, jelen vagyok, hanem kész vagyok. Arra, hogy magam Isten és az egyház szolgálatára szenteljem. Még jobban kifejeződik ez a gondolat a szentelés német szertartásában, amelyen a szentelendők azt mondják, ich bin bereit. Ez a szöveg a német megfogalmazás még jobban hangsúlyozza, hogy a teljes önátadás lelkületével kell odaállnunk a szentelési oltár elé. Igen, itt vagyok, lelkesen és tetre készen. Az olasz kispapok pedig azt szokták mondani, eccomi, amit úgy lehetne fordítani, igen, itt vagyok. Kész vagyok arra, hogy pappá szenteljenek. Igen, kedves szentelendők, nagyon fontos, hogy meglegyen bennetek az a lelkület, az a lelkiség, hogy a tanulmányok befejezésekor jó szándékkal, készséges lelkülettel, lelkesedéssel akarjátok Isten és az egyház szolgálatára szentelni az életeteket. Azután arról se feledkezzetek meg, hogy abban a szent évben részesültök az egyházi rend szentségében, amelynek jelszava, alapgondolata, a remény zarándokai vagyunk. Szent Péter apostol első levele azt kéri tőletek, idézem, mindig álljatok készen arra, hogy megfeleljetek mindenkinek, aki reménységetekről kérőre von titeket. Főképpen ti, akik a Redemptoris Mater missziós szemináriumban készültetek fel a papi életre és szolgálatra. Legyetek a keresztény remény jelei és hírnökei ebben a mai reményvesztett világban. Ne féljetek az ismeretlen és bizonytalannak látszó jövőtől. Gondoljatok gyakran Pál apostol szavaira, sem halál, sem élet, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.
Dolhai Lajos atyát az Egri Hittudományi Főiskola rektorát hallották. A szeminárium tanévzáró ünnepségén Ternyák Csaba egri érsek beszédében rámutatott, hogy minden lelki pásztornak missziós hivatása van.
Krisztusban, kedves testvérek, jó nekünk itt Egerben, hogy van egy missziós szemináriumunk. Ez a missziós szeminárium emlékeztet bennünket arra, hogy nem csak a Redemptoris Mater szeminárium elöljárói és kispapjai misszionáriusok, hanem mindannyiunknak missziós hivatása van. Nem csak Lengyelországból, ahonnan jön a diákónusunk, nem csak Ecuadorban, nem csak Venezuelában, nem csak Budapesten, hanem itt Egerben is. Mindannyian misszionáriusok vagyunk. Küldöttek vagyunk. Jézus azt mondta, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki titeket. Miért választott ki bennünket? Hát elsőre mindenki arra gondol, mert mi jobbak, különbek, szebbek, jobban felkészültek vagyunk, mint a többiek. És hát ezért arra érdemesek vagyunk, hogy bennünket kiválasszon az Úr. Valójában az ő kiválasztásának semmi köze nincs a mi személyes kvalitásainkhoz. Elég végignézni az apostolok életén, és láthatjuk azt, hogy mennyi emberi gyarlósággal küzdöttek, mennyi problémájuk volt, és akkor mindannyiunkban fel kell, hogy ébredjen az alázat, hogy nem azért vagyunk itt, mert jobbak vagyunk másoknál. Nem. A mi kiválasztásunknak, ha szélsőségesen akarnék fogalmazni, azt mondanám, semmi köze nincs ahhoz, hogy mi mennyire vagyunk szentek. Azért vagyunk kiválasztottak, hogy jobbak legyünk, mint mások. Hogy szentebbek legyünk, mint mások. Hogy egyre jobban elinduljunk és haladjunk ezen az úton. De valójában, hogyha ez csak így lenne, akkor még mindig nem mondtuk ki a teljes igazságot. Mert ahhoz, hogy jobbak legyünk, ahhoz, hogy szentek legyünk, ahhoz még nem kell misszionáriusnak lennünk. Azért vagyunk kiválasztottak, mert küldöttek vagyunk. Mert kiválaszt, hogy elküldjön. Küldeni akar bennünket a püspök szaván keresztül azokhoz a közösségekhez, azokhoz a hívekhez, akiket ránk akar bízni. És boldogok vagyunk azért, hogy van nekünk egy Redemptoris Mater szemináriumunk, mert a már említett országokból és városokból itt vannak a testvérek, akik nekünk, a mi hittestvéreinknek, a mi honfitársainknak hirdetni fogják az igét. És itt vannak Afrikából is a testvéreink, azokból az országokból, ahová valamikor Európa küldött misszionáriusokat, és itt vannak a Redemptoris Mater kispapjai is, azért, hogy segítsenek nekünk ebben a nagy missziós feladatban. De ez a missziós feladat, ez nem csak abból áll, hogy hirdetjük Isten igéjét. Ez nagyon fontos, és ez az első számú feladat. De van valami, amire éppen a mai napnak az evangéliuma emlékeztet bennünket, amelyben Jézus a mi atyánkra tanítja meg a tanítványait, az övéit, és kifejezetten aláhúzza, hogy amikor ti imádkoztok, akkor ne szaporítsátok a szót. Ne tegyetek úgy, mint a pogányok. Azt gondolják, hogy azért nyernek meghallgatást, mert sokat beszélnek. Amikor ti imádkoztok, és akkor megtanítja a mi atyánkot. És nagyon érdekes, hogy a mi atyánknak mindössze a középső kérése az egy olyan kérés, amely az ember földi szükségleteire utal. A mindennapi kenyér. Egyébként az összes többi, az az Isten dicsőítése, a bűneink elengedéséért való imádság, sorolhatnánk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindez ideig csak Istenről volt szó. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Ez az egyetlen olyan kérés, amit mi általában a kérő imádság fogalmába szoktunk csatolni, hogy valamit kérünk az Istentől, hogy adjon nekünk. Utána pedig a bűneinkért imádkozunk, hogy bocsássa meg. És az imádságnak egészen sajátos kapcsolata van a misszióval, az egyház missziós küldetésével. Jusson csak eszünkbe, hogy ki is a misszióknak a védőszentje. Az a liziői kis Szent Teréz, aki soha ki nem mozdult a városából, meg a kolostorából, és ő vált a missziók védőszentjévé, azáltal, hogy a rendházban azért imádkozott, hogy Isten igéje elterjedjen az egész világon. A missziónknak tehát kétféle eszköze van. Az egyik az imádság, a másik a konkrét ige hirdetés. Mi más tehetnék én most itt év végén, mint hogy mindkettőre buzdítalak benneteket, kedves testvérek. Imádkozzatok, és hirdessétek Isten igéjét. Álljatok elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Nehéz dió ez, mert hányszor ítéljük meg úgy, hogy alkalmatlan, hogy most ezzel nem kellene előjönni, pont az ellenkező hatást váltja ki, jaj, inkább majd egy másik, alkalmasabb időpontban jönnék elő azzal, hogy én egyáltalán miért is vagyok misszionárius, miért vagyok kispap, miért akarok pap lenni. Majd, ha megkérdeznek, akkor elmondom, mindannyiunknak szüksége van erre a lelkesedésre. Erre a lelkesedésre, amelyre hív bennünket az Úr. És most, amikor hálát adunk az Úristennek a Te Deumon, hát akkor befejezünk egy tanévet, és azt látjuk, hogy ha leltárt akarnánk tartani, hogy vajon haladtunk-e előre ezen az úton. Hát mindannyian mélyen magunkba tekintünk, talán lesütjük a szemünket, talán azt mondjuk, hogy hát van miért hálát adni is, mert az Úristen megáldotta szolgálatunkat, megáldotta imádságunkat, megáldotta munkánkat, de tudjuk azt, hogy végül is minden tőle származik. Minden tőle van, ha bármi eredményt elérünk, bármilyen emberi szemmel, emberi szóval nézve sikerről beszámolhatunk, az mind ő neki köszönhető. Mi pedig csak haszontalan szolgák vagyunk. De az Úristen kiválasztja a haszontalan szolgákat, nem azért, mert jobbak, hanem azért, hogy jobbak legyenek, és azért, hogy elküldje őket. Fogadjuk el újra és újra. Mondjunk igent ma is, holnap is, a vakációban is erre a küldetésre, hogy mi az Isten küldöttei vagyunk. Nem a kiválóságunk miatt, nem a jóságunk miatt, hanem egyszerűen csak azért, mert az Isten bennünket választott ki. És a miért, az az ő titka. Maradjon is az ő titka. Ne ezt fürkészszük, ne ezt kutassuk, hanem induljunk el, és haladjunk tovább azon az úton, amelyen ő küld bennünket. Amen.
Kedves hallgatóink, Ternyák Csaba egriesek ünnepi gondolatait hallották, mely az Egri Hittudományi Főiskola, az Érseki Papnevelőintézet, valamint a Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szeminárium közös tanévzáró tedeumán hangzott el.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk témái. A pápa fogadta a vietnámi elnök helyettest. Fejlődnek a kapcsolatok a Szentszék és Vietnám között. Szégyenteljes az éhséget háborús eszközként felhasználni. 14. Leó pápa üzenete a FAO 44. ülésének résztvevőihez. A torinói lepel új megvilágításban. Interjú Pályi Gyula modenai professzorral. A pápa fogadta a vietnámi elnök helyettest. Fejlődnek a kapcsolatok a Szentszék és Vietnám között. Hétfőn délelőtt fogadta az apostoli palotában Leó pápa Vuo Thi An Xuan vietnámi elnökhelyettest, aki ezt követően az államtitkárságon folytatott megbeszéléseket Paul Richard Gallagher érsekkel, az államközi kapcsolatok titkárával. A kölcsönös jó kapcsolatok és a vietnámi pápai képviselet státuszáról szóló megállapodás végrehajtása szerepeltek a megvitatott témák között, valamint a katolikus egyház hozzájárulása a vietnámi társadalom javához. Június 30-án délelőtt 14. Leó pápa audiencián fogadta a vatikáni apostoli palotában a vietnámi szocialista köztársaság elnökhelyettesét Vuo Thi An Xuant. A politikus ezt követően egyeztetett Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok titkárával. A találkozókról kiadott szentszéki közlemény szerint a CVS megbeszélések során a felek nagyra értékelték a Szentszék és Vietnám közötti kapcsolatok pozitív fejlődését, különösen annak a megállapodásnak a gyakorlati megvalósítását, amely az állandó pápai képviselet státuszát szabályozza a távol-keleti országban. Kiemelték a katolikus egyház hozzájárulását a vietnámi társadalom javához. Végül véleményt cseréltek az ország társadalmi politikai helyzetéről, valamint a regionális és nemzetközi fejleményekről. Szégyenteljes az éhséget háborús eszközként felhasználni. 14. Leó pápa üzenete a FAO 44. ülésének résztvevőihez. A világ számos országában fennálló éhezés tragédiája botrányos, mivel a Föld képes elegendő élelmiszert termelni minden ember számára, fejti ki üzenetében a Szent Atya. Elítélő szavakkal hívja fel a figyelmet arra, hogy a pénzügyi forrásokat és az új technológiákat nem az éhínség felszámolására, hanem fegyvergyártásra és fegyverkereskedelemre használják fel. Június 30-án kelt üzenetében 14. Leó pápa megköszönte a lehetőséget, hogy először szólhat az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetéhez, a FAO-hoz, amely idén ünnepli alapításának 80. évfordulóját. Üdvözölte a konferencia 44. ülésszakának résztvevőit élükön Ku Dong-ju főigazgatóval. Köszönetét fejezte ki a szervezet munkájáért, amelyet az élelmiszerbiztonság és az alultápláltság problémáinak megoldására végez, mivel ezek továbbra is korunk egyik legnagyobb kihívását jelentik. Az egyház bátorít minden olyan kezdeményezést, amely a világ számos területén jelenlévő éhínség botrányának megszüntetésére irányul. Azonosulva Ura Jézus érzéseivel, aki az evangéliumok szerint, amikor látta, hogy egy nagy tömeg közeledik hozzá, hogy hallgassa a szavát, mindenekelőtt azzal törődött, hogy élelmet adjon nekik. A pápa utalt a kenyérszaporítás történetére, amelyben a Krisztus által végrehajtott valódi csoda rámutat az éhínség legyőzésének kulcsára, amely a megosztásban rejlik, nem a kabzsi felhalmozásban. A globális élelmiszerbiztonság az eddig megtett fontos lépések ellenére továbbra is romlik, így egyre valószínűtlenebbé válik, hogy megvalósul a 2030-as napirend célja, a nulla éhség. Továbbra is távol állunk annak a megbízatásnak a teljesítésétől, amely a FAO az 1945-ben létrehozott kormányközi intézménynek alapját képezi, hangsúlyozta üzenetében a Szent Atya. Az éhség és a széles körben elterjedt alultápláltság számos országban továbbra is fennálló tragédiája szomorú és szégyenletes, annál is inkább, mivel tudjuk, hogy a Föld képes elegendő élelmet termelni minden ember számára. A nemzetközi élelmiszerbiztonsági kötelezettségek ellenére sajnos a világ szegényei továbbra is nélkülözik mindennapi kenyerüket. A pápa megállapította, hogy nagyon gyakran az éhínséget a háború eszközeként használják fel. Az éhhalál előidézése a háborúskodás olcsó módja. Ma, amikor a konfliktusok többségét nem reguláris hadseregek, hanem gyenge erőforrásokkal rendelkező, felfegyverzett civil csoportok vívják, gyakoriak a védtelen lakossággal szemben alkalmazott olyan taktikák, mint a termőföldek felégetése, az állatok eltulajdonítása. Ezekben a konfliktusokban az első katonai célpontok a vízenlátó hálózatok és a közlekedési útvonalak, az infláció az egekbe szökik. Mindez óriási tömegek éhínségét okozza, miközben a politikai elitet a korrupció és a büntetlenség hizlalja. Elérkezett az idő, hogy a világ egyértelmű, felismerhető és közös korlátokat állítson fel ezeknek a visszaéléseknek a szankcionálására, és felelősségre vonja az elkövetőiket. Elengedhetetlen, hogy a szavakat hatékony intézkedések váltsák fel, amelyek lehetővé teszik az éhezőknek, hogy bizalommal tekintsenek jelenükre és jövőjükre. Véget kell vetni a szlogenek és a megtévesztő ígéretek korszakának, gondolva a jövő nemzedékeire is, akiknek számot kell adnunk, fejtette ki a FAO-nak írt üzenetében 14. Leó pápa. A Szentatya rámutatott, hogy a politikai válságok, a fegyveres konfliktusok és gazdasági zűrzavar központi szerepet játszanak az élelmezési válság súlyosbodásában. Akadályozzák a humanitárius segély eljuttatását a rászorulóknak, nem teszik lehetővé a helyi mezőgazdasági termelést. Béke és stabilitás nélkül nem lehet biztosítani a fenntartható élelmiszer termelési rendszereket, sem pedig egészséges, hozzáférhető és fenntartható táplálkozás mindenki számára. Szükség van tehát párbeszédre, amely során az érintett felek arra törekszenek, hogy kölcsönösen megértsék egymást és közösen cselekedjenek. Az akadályok ellenére lehet pozitív megoldásokat találni az emberiesség és testvériség segítségével. Az élelmiszerrendszerek és a klímaváltozás kölcsönösen jelentős hatással vannak egymásra, írta Leó pápa a FAO konferencia résztvevőinek intézett üzenetében. Az ökoszisztémák és a hátrányos helyzetű közösségek, köztük az őslakos népek védelme érdekében a kormányoknak, a köz- és magánintézményeknek, nemzeti és helyi szervezeteknek erőforrásokat kell mozgósítaniuk, hogy olyan stratégiákat fogadjanak el, amelyek prioritásként kezelik a biodiverzitás és a talaj gazdagságának regenerálását. Meghatározó és összehangolt éghajlati intézkedések nélkül nem lehet olyan agrár-élelmiszeripari rendszereket biztosítani, amelyek képesek táplálni a föld növekvő lakosságát. Az élelmiszerrendszerek legyenek fenntarthatóak és mindenki számára elérhetők. Túl kell lépni a teremtett világ kizsákmányolásának logikáján, és szolidáris szempontok szerint kell művelni és megőrizni környezetünket és erőforrásainkat, hogy biztosítsuk mindenki számára az elegendő és egészséges táplálkozást. A Szentatya rámutatott a nemzetközi kapcsolatokat jellemző polarizációra, amely a válságok és konfliktusok eredménye. A szegénység és az éhezés felszámolása helyett a pénzügyi és technológiai forrásokat fegyvergyártásra és fegyverkereskedelemre fordítják. Olyan ideológiák terjednek el, amelyek eltávolítanak a testvériségtől. A béke és a fejlődés biztosítása érdekében a szegénységtől, háborútól és éhínségtől szenvedő népek életkörülményeinek javítására konkrét intézkedéseket kell hozni. Leó pápa idézte elődje, Ferenc pápa szavait, amelyeket 2023. január 9-én intézett a Szentszékhez akkreditált diplomáciai testület tagjaihoz. El kell simítani az ellentéteket, hogy elősegítsük a kölcsönös együttműködés és bizalom légkörét a közös szükségletek kielégítése érdekében. 14. Leó pápa arról biztosította a FAO konferenciájának résztvevőit, hogy e nemes cél megvalósításában a Szentszék mindig a népek közötti egyetértést, a nemzetek családjának közjavát szolgálja, különös figyelmet fordítva az éhezőkre és szomjazókra, azoknak a távoli régióknak a szenvedő lakosaira is, akik nem tudnak talpra állni a világ közönye miatt. Leó pápa mindazok szószólójaként, akik a világon a szegénység miatt szenvednek, a mindenható Istenhez fordult üzenete végén, azért könyörögve, hogy a FAO munkái gazdag gyümölcsöket teremjenek, szolgálva a leggyengébbek és az egész emberiség javát. A torinói lepel új megvilágításban. Hallgassák meg Pályi Gyula modenai professzorral készült interjúnkat.
A torinói lepel a kereszténység tárgyi emlékei közül az egyik legérdekesebb darab. Ez egy kizárólag lemből készült, 4 méter 43 cm hosszúságú és 1 méter 13 cm szélességű vászon darab, amelyen elég halványan, de kivehetően egy halott, ruhátlan férfi képe látható, a vászon egyik felén előről, a másik fél darabon hátulról. Az ábrázolás fizikai jellege olyan, mintha fotográfiai negatív lenne, Ennek következtében a róla készített negatív kép látszólag sokkal információgazdagabb, mint az eredeti szövet. Jelenleg a torinói Keresztelő Szent János Székesegyházban őrzik, innen a neve. Elterjedt vélemény a keresztény világban, hogy e vászon Jézus Krisztus halotti leple volt, közel 2 évezreddel ezelőtt. A halott sérülései jól kivehetők, és arra engednek következtetni, hogy kínzások után keresztre feszítéssel lelte halálát. Érthetően ez a különleges objektum nagy tudományos érdeklődés, valamint fantáziadús spekulációk tárgya. A jelen műsorban a lepelről szóló magyar nyelvű könyv szerzőjét, Pályi Gyula modenai professzort, az Olasz Nemzeti Tudományos Akadémia tagját kérdeztük a torinói lepelhez kapcsolódó legújabb kutatásokról. Szeretettel köszöntöm professzor úr a Vatikáni Rádió vonalában.
Igen, a lepel iránti érdeklődés különösen az elmúlt évszázadban a legkülönfélebb természettudományos vizsgálatokban és ezek eredményeinek a mindennapok nyelvére való lefordításában nyilvánult meg. Mondandóm elején szeretném rögtön leszögezni, hogy a lepel képének eredetét, pontos korát, illetve Jézus Krisztus személyéhez való viszonyát illetően a tudomány eddig nem ért el teljesen bizonyító értékű eredményt. Tekintettel azonban a názáreti Jézus rendkívüli vallási és történelmi jelentőségére folyamatos erőfeszítések történnek az említett kérdések tudományos szintű megválaszolására. Most röviden olasz kutatóknak 2 a közelmúltban publikált munkájáról szeretnék beszámolni.
Érdeklődéssel várjuk, professzor úr.
A kutatások egyik iránya a lepellel, mint elszíneződést hordozó textíliával foglalkozik. A kutatásmód annyit fontos a kutatások között, hogy nemrégiben, 2025. áprilisában a Magyar Kémikusok Egyesületének folyóirányítás egy szemszögön összeállított cikket között a korábbi vizsgálatokról. De most 2 másik dolgozattal szeretnék foglalkozni, amelyek egyrészt Piero Vercelli textilmérnök könyvében, másrészt nemrégiben a Padovai Egyetem és az Olasz Nemzeti Kutatási Tanács, CNR, Bari munkatársaitól jelent meg angolul a Scientia et Fides közi folyóin.
Láthatóan Itáliában különösen nagy az érdeklődés a torinói lepellel kapcsolatban.
Igen, Vercelli mérnök például vette a fáradtságot, és archeológiai leletek alapján épített egy olyan szövőgépet, amilyet Jézus Krisztus korában használtak, és amit Krisztus utáni első század végén váltotta föl. Egy gép segítségével előállított olyan lenuászom terméket, aminek szövési jellemzői mindenben megegyeztek a torinói lepelével. Ezzel nagy segítséget nyújtott a további fizikai és technológiai kutatáshoz, hiszen így a lepellel megegyező mintákkal lehetett kísérleteket végezni, anélkül, hogy a joggal féltett eredetiben esetleg kárt okoznának. Vercelli könyvének első oldal egy kis dolog lepel minta van beragasztva, úgy, hogy az olvasó is eredetiben tanulmányozhatja ezt a mintát.
Ez igazán frappáns ötlet. Vélhetően a könyv sikeréhez is nagyban hozzájárul.
Biztosan így van. A másik publikáció, amit szeretnék megemlíteni, a padovai Giulio Fanti és a Bariban dolgozó Liberato De Caro munkája. Mindketten ismert lepeltudósok, úgynevezett szindonológusok. Ez a 2 kutató a lepel egy részének, az arcképnek, különböző hullámhosszúságú, ennek folytán különböző színű, fénnyel való megvilágítását tanulmányozta. A gondos fotofizikai és textiltechnikai vizsgálat eredménye azt támasztja alá, hogy a lepel képe nem a vászon és a holttest, esetleg balzsamozott holttest érintkezéséből, hanem valamiféle a holttestből kiinduló sugárzás révén jött létre. E sugárzás jellegéről csak annyit tudunk, hogy a lepel anyagát képező cellulóz elszíneződését okozó kémiai folyamatok kiváltásához elegendő energiával kellett, hogy rendelkezzen. Ez a kép a mai fizikából és biológiából levezethető folyamatokkal nem magyarázható, már csak azért sem, mert egy holttest, esetleg kihűlő térben lévő holttest, nem bocsáthat ki semmiféle elektromágneses sugárzást. Ilyen módon a magyarázat közel állhat az első korintusi levél 15. pontjában a halállal és feltámadással kapcsolatos leíráshoz, de a gondos mérők ellenére ez nem tekinthető bizonyítottnak. E felteléssel kapcsolatos egy ugyancsak közelmúltban publikált érdekes megfigyelő. Bernardo Ontanilla, a plasztikus és rekonstruáló sebészet spanyol professzora 2022-ben leírta, hogy a lepel emberének arca az ő tapasztalata szerint olyan jellegű, mint aki éppen álomból, altatásból vagy kómából ébredezik. E két megközelítés kezdeti lépéseket jelenthet azon az úton, hogy a torinoi leplet ne csak egyszerű műemléknek, netán erekjének tekintsük, hanem a feltámadás de facto bizonyítékának. Rendkívül fontos hipotézis tudományos bizonyításához azonban még sok további kutató munka szükséges. Reméljük, ezek eredményeiről mielőbb beszámolhatunk.
A Vatikáni Rádióban is reméljük és köszönjük az érdekes beszámolót.
Köszönöm a figyelmet és a lehetőséget.
Pályi Gyula modenai professzorral Somogyi Viktória beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
Égi bárány, szent vérednek drága árán, mind elveszed, irgalmaz nekem. Bűneinket, égi bárány, szent vérednek drága árán, mind elveszed. Irgalmaz nekünk. Bűneinket, égi bárány, szent vérednek drága árán, mind elveszed, adj békét nekünk.
A nap verse. Áprili Lajos, Bartímeus. Szép volt, anyám, mikor a két szelíd kéz megérintette fénytől szűz szemem. Világgá lett a bús világtalanság, s öröm borzongott át a lelkemen. Koldus kövem felett a tér derengett, arcom felé egy arc világított, s káprázva néztem hívó, mély szemébe annak, ki jött, megállt, meggyógyított. Szép volt, anyám, szememmel simogatni virág sejmét, gyümölcsök bársonyát, vagy messze húzó út évét követni a dúsvetésű Jordán tájon át. Ma is csodálme csillagsűrűs éjjel, a nyári éj, mely csóvákat hajít, a virradat, mely kútvízhez kicsalja a város nőit és galambjait. Jerikó minden színe birtokom lett, egész világ. De meddig lesz enyém? Ha börtönömbe holnap visszahullanék, tán elhullatnám, s elfelejteném a pálma zöldjét, esti dombliláját, barna leány rajt, bíbor rózsatőt. De lelkem mélyén hordozom halálig, hogy láttam őt, anyám, hogy láttam őt.
Áprili Lajos Bartimeus című versét Laskó Balázs előadásában hallották. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos, József Attila díjas költő, műfordító, 1887. november 14-én született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben Jékeli Lajos néven az erdélyi lapokban jelentkezett verseivel. Tanára Kovács Dezső író azonban megrúgta idézőjeles modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt. Írói áneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel. 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az itt összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Majd Budapestre költözött. 10 évig a Bár Madas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 1943. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott. Nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben. Versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Isteni üdvözítünk, aki földi tartózkodásod alatt olyan gyöngét szeretettel viseltettél a szegények iránt, adja mi szívünkbe is a tiédhez hasonló megértést. Engedd, hogy érzéki természetünk ellenkezését legyőzzük. Engedd, hogy a szegényeket segítsük, fájdalmaikban vigasztaljuk, tudatlanságukban tanítsuk, és minden nyomorúságukban könnyebbséget igyekezzünk nekik szerezni. Add, hogy a szegényekkel szemben tanúsított barátságunk a te barátaiddá tegyen bennünket, ki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz, és uralkodol örökkön örökké. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes